Most beindult, ugye? Na. Jó napot kívánok mindenkinek, akkor gyorsan ismételjük át. Minden rendben van az adással? Gyorsan ismételjük át, hogy miről volt szó az első misnában. Következők voltak. A misna arról beszélt, hogyha a szegény ember és a gazdag ember állnak egymással szemben, a gazdag ember áll a lakásban, ami Rösusza Jachid, ami magánterület, és a szegény ember áll a közterületen. És egymásnak adják a dolgokat, akkor mikor ki felelős? Mikor chayov, ezt jelen, jegyezzük meg, chayov az a felelős, patur az a felmentett. Oké? Mit mondtunk? Mikor lesz valaki chayov? Milyen feltételnek kell megtörténnie? Nagyon jó. A kira és a noha. Föl is kell venni, és le is kell rakni. Azt jelenti, hogy fölvette a magánterületen, lerakta a közterületen. Viszont mi a helyzet akkor, hogyha együtt csinálják? Erre azt mondtuk, ha a szegény ember benyúlt, és kivette a gazdag ember kezéből, és kihozta, akkor ő volt az, aki fölemelte, és ő volt az, aki a másik területen lerakta. Hogyha ugyanezt csinálta a gazdag ember, hogy fölemelte belül és kirakta, akkor ugyanúgy. És ennek vannak különböző variációi. Ezekben az esetekben mindig az a chayav, az a felelős, aki föl is emelte és aki le is rakta. Van egy olyan szituáció, amikor fölemeltem, benyúlt a szegény ember, elvette tőlem, tehát nem leraktam az ő kezével, elvette tőlem, és ő kivitte és lerakta, hogy én csináltam a felemelést, és ő csinálta a lerakást. És ennek vannak különböző variációi. Ezekben az esetekben patur. Föl van mentve mind a két fél. Miért? Mert csak az felét csinálták a munkának. Patur, de aszur. Patur, föl vannak mentve, de ez nem azt jelenti, hogy ez megengedett. A rabbik ezt is megtiltották a biztonság kedvéért, ahogy tanultuk. Vannak olyan dolgok, amelyek a Tóra szerint fölmentést élveznek, nem kötelesek, nem hájavak, de a rabbik mégis megtiltották. Akkor vegyük gyorsan végig, mik azok az esetek, amiket a misna felsorolt, mert a Gemarában most arról lesz szó, hogy miért csak ezeket az eseteket említi a misna, miért nem említ más eseteket is. És ennek a matematikai elemzése következik. Lehet látni a Feri? Engem lehet látni, nem csak a hasamat, a fejemet is, minden. Nagyszerű. Oké, akkor megyünk. Kezdjük a szegény emberrel. Ugye volt következő, vagy két variáció volt a szegénynél. Ha a szegény viszi ki, ha a szegény viszi be, ha a gazdag viszi ki, ha a gazdag viszi be. Gyere, Péter, kérlek, hogy megint már annyira megszoktuk, ennyire jó. Beragadtál? Ja. Gyere. Akkor ugye azt mondtuk, a szegény viszi ki, a szegény viszi be, hogyha a Péter a szegény, ugye ő, ez a közterület és a magánterület határon ez a fekete. A szegény viszi ki, az azt jelenti, hogy itt vagyok én, most vitt ki, elveszi tőlem és lelke. Én nem csináltam semmit. És ő emelte föl, és ő rakta le. Ha a szegény viszi be, most ez volt a szegény viszi ki, most a szegény viszi be, ugyanúgy nem csináltam semmit, ugye? Ő fölemelte kint, és lerakta bent. A gazdag viszi ki, csinálj így a kezeddel, a gazdag viszi ki, vagy pedig emelt fel a kezed, vagy a gazdag viszi be. Akkor mind a négy esetben az, akiről beszélünk, tehát ez esetben a szegény chayov, mondhatjuk így, nem fogjátok elfelejteni, hogy itt a chayov, azt jelenti, hogy köteles. A szegény chayov, a gazdag chayov, a gazdag chayov. Oké? Okay? Köszönöm szépen, foglal itt helyet, csak nem menj nagyon messzire. Oké. Ezekben az esetekben... most kivéletesen ettől nem fogok kiférni, elnézést kérek mindenkitől. Ezekben az esetekben a szegény mindig az hájov, aki mind a két részét csinálta a munkának. Stimmel eddig? Nem olyan bonyolult. Következő variáció, következő kép néz ki. Ha együtt csináljuk, akkor hány variáció van abból, hogy együtt csináljuk? Összesen lenne 8. Mindjárt megmutatjuk, hogy miért. De igazából miért van 8? Mert mi az, amit együtt csinálunk? Állj föl. Ha én vagyok bent, és elkezd fölemelem, és a Péter elveszi tőlem, és vissza, és kirakja, ez egy variáció. Hogyha ugyanezt a variációt pedig meg lehet csinálni úgy, hogy én már kiraktam, és ott vette el tőlem. Tehát a váltás bent történik, vagy kint történik. Oké? Okay? Azt hiszem, mindegyikből van 2. És amúgy pedig mindegyikből lehet 4, mert ugye lehet egy, amikor én emelem föl, és ő veszi el tőlem, amikor ő emeli fel, és én veszem el tőle, amikor ugyanez kint, ugyanez bent, és ugyanez ebbe az irányba, és ugyanez ebbe az irányba. Mindjárt látni fogjátok, köszönöm szépen, fogom a helyet, mindjárt látni fogjátok. Akkor itt alul fölírom, ez az, amikor kint történik az átadás, bent történik az átadás, a bent ugye az a magánterületen. Oké. És akkor milyen variációk vannak? Van az, hogy a szegény bevisz, amikor bent tört, ezt most játsszuk el, a szegény bevisz, az azt jelenti, hogy nála volt, és ő most beadja nekem, és én elvettem tőle. Ez az első variáció. A szegény kivisz, az az, hogy én elkezdtem adni, és ő bent vette át tőlem, oké, és kivitte. Mind a két esetben bent történik az átadás, az egyik ebbe az irányba, a másik abba az irányba, oké? De a szegény kivisz. No. Oké? Akkor van, lenne egy másik variáció, ugyanebből szegény bevisz, szegény kivisz, ugyanaz, amit az előbb eljátszottunk, csak nem a házon belül, hanem a házon kívül történik az átadás, ugye, kint adja át. Most vegyük a gazdagot, a gazdag kivisz, a gazdag kivisz az mi? Ez. És kint történik az átadás. A gazdag bevisz az az, hogy kint történik az átadás és behozza. És meg lehet csinálni ugyanezt, úgyhogy a gazdag kivisz, az gazdag kivisz, de bent történik az átadás, nem kint. Vagy a gazdag bevisz, és bent történik az átadás. Oké? Okay? Köszönöm. Oké, okay, akkor miért csináltam más színnel? Mert a misna, amikor a misna mit mondott? 2 ami 4 bent, 2 ami 4 kint. Ugye így nevezte. Hány esetről beszélt a misna? 8-ról, nagyon jó. Melyik az a 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viszont ezt a 4 esetet nem említi. És ez a kérdésünk. Az első kérdése a Talmudnak az az, hogy miért erről a 8-ról beszél, és miért nem beszél 12-ről? Hozzá lenne még ez a 2 eset is. Mindenki követi? Hátul is lehet látni, követitek. Mindenki nagyban boldog, persze ez a legjobb válasz. Mi azt mondanátok? Oké. Okay. Erre azt fogja kérdezni a Talmud, Ugye ismerjenek azt a viccet, hogy elmennek a zsidóhoz, és azt mondják, mi az oka annak, hogy ti zsidók minden kérdésre válaszoltok? Mi azt mondja, miért? Egy kérdésre nem lehet kérdésre válaszolni? Okay, most ugyanez van. A Talmud azt kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a Misna 8 esetről beszél, és nem 12-ről? Visszakérdez. És akkor szerinted miért 12-ről kéne beszélnie? Miért ne 16-ról? Hol lenne még az a plusz 4, ami hiányzik? Hol van még itt plusz 4 elrejtve?
A pirosnál.
Nem. A piros az a, az a plusz 4, amitől 12. Mitől lesz ez 16? Aki ezt megoldja, az ma este elhet egy Hálmán táskát. Nu?
Hát amikor bentről fölemeli, és kirakja, és ő meg kint veszi föl. Hát magyarul az egész folyamatot a gazdag
hagyja. Ja, akkor nem. Most direkt arról beszélünk, amikor mind a ketten majd részt vesznek. Igen?
Az, hogy...
Mégsem. Pedig már reméltük. Oké, akkor segítek, jó? Ezekben az esetekben mindig csak arról beszélt, aki hájov. De arról, aki föl van mentve, aki patur, arról nem. Itt lenne egy gazdag, aki patur, aki föl van mentve. Itt is lenne egy gazdag, aki föl van mentve. Itt lenne egy szegény, aki föl van mentve. És itt is lenne egy szegény, aki föl van mentve. No, akkor ez már 16? Akkor ezek szerint miért azt kérdezed csak, hogy miért 12? Miért nem azt kérdezted, hogy miért nem 16? Mit fog erre mondani a Talmud? Különbség van a kék és a pirosak között. Mi a különbség? No, ki tudja ezt megoldani? Aki ezt megoldja, az két Hálmán táskát. Igen?
Az, hogy a pirosak a felét csinálják, a kékek pedig sem.
Nagyon jó, tapsoljuk meg! Oké, de a gyakorlatban, a megítélésük szempontjából mi a különbség? A pirosak...
A pirosaknál mindkettőt felmentek, de a kékeknél már csak az egyik.
Most nem. Mi a különbség a felmentésük között?
Az, hogy az egyik nem csinál semmit, és a másik csinál mindent.
Igen, de a felmentés szempontjából mi a különbség?
Is,
nagyon jó, tapsoljuk meg, családba maradt. A kéknél sem teljesen föl van mentve. Ő semmi rosszat nem csinált, semmilyen probléma, semmi nem tilos, nem is tilos az, amit csinál. Miért? Mert ő teljesen inaktív, ő teljesen passzív. Ezekben az esetekben, mind a 8-ban, ezekben az esetekben elvileg a Tóra szerint föl van mentve, de rabbinikusan tilos. Értitek? Ez a különbség. Azt mondja, Talmud, ezért nem kérdeztem, hogy 16. Mert a 16 persze az a 4, amelyik eleve teljesen patul, ami teljesen fel van mentve, azzal nem foglalkozunk. Én azt kérdezem, hogy ezekben az esetekben, ahol elvileg mindahányan ugyan Tóra szerint föl vannak mentve, de a rabbik mégis megtiltották, mert a felét a munkának elvégzi, akkor miért csak ezt a 4-et említette, és miért említette ezt a 4-et is? Stimmel? A kérdés? Mi lesz erre a válasz? Azt hagyjuk azután, hogy olvassuk fel. Amit most elmondtam, azt felolvassuk a szövegben is. Hol a könyvben? De vettél egy könyvben? Elfelejtetted elhozni? Igen. Oké, okay, akkor most még a kettes lap második oldalán tartunk, és azt fogom felolvasni, amit az előbb szóban elmondtuk. Amaléráv másznalábája, hátamné hávjon, tárteiszré hávjon. Azt mondta Ráv másznalábájának. Miért mondja a misna azt, hogy 8, 2, ami 4 kint, 2, ami 4 bent, összesen 8? Nem 8 van, hanem 12. Erre visszakérdez a Talmud, de támich, sisztré hávjon. Te szerinted, akkor nem is 12 kéne legyen, hanem 16, ahogy felrajzoltuk a táblára. Amelei halei kásja. Azt mondja, ez nem igaz. Miért? Bisléma bavaderésa paturlai tanjele babaszéve de paturával asszor kásja. A misna elején lévő 4 eset, ami kimaradt, azt értem, hogy miért maradt ki. Miért? Mert itt ebben ez a négy ember teljesen föl van mentve, teljesen patur, és föl van mentve. De ez a négy, ez nincs teljesen fölmentve, mert a rabbik mégis tilalommal sújtják, mert a munka felét elvégzi. Oké? Valaki ezt le tudja fényképezni? Csak azért, mert utána letölöm a táblát, és erre majd szükség lesz még. Valaki csak... Igen, köszönöm. Oké, majd akkor most a kérdésre vissza fogunk térni, aki lefényképezni, majd küldje el nekem a képet, jó? A kérdésre vissza fogunk térni, de most teszünk egy kitérőt. Köszönöm szépen. Teszünk egy kitérőt. A kitérő a következő kép szól. Mit mondunk itt? Azt mondjuk, hogy ez a négy eset, tulajdonképpen ez a nyolc eset, ez olyan, amit úgy hívunk, hogy fatur, hogy föl van mentve, de mégis aszur, mégis tilos. És ez a négy eset, viszont olyan négy eset, ami patur, ami föl van mentve, és mutar, és meg is engedett. Oké? A kérdés az az, hogy az a szó, hogy patur, az ugye azt jelenti, hogy föl van mentve. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy föl van mentve, de tilos, vagy azt is jelenteti, hogy föl van mentve, de meg is van engedve. Most mi úgy értjük, hogy ez, hogy igen, létezhet egy olyan patur, van egy olyan, használhatjuk ezt a kifejezést, hogy fölmentett olyan esetben is, amikor nem csak föl van mentve, hanem meg is van engedve. Értek? A probléma az az, hogy az azt mondjuk azt, hogy föl vagy mentve, az magában foglalja, hogy ugyan föl van mentve, de lett volna miért elítéljenek. Magyarul tilos az, amit csinálsz, és ennek ellenére föl vagy mentve. Azt mondom, hogy föl vagy mentve, az nem nagyon jelenteti azt, hogy eleve megengedett, mert nem azt mondom, hogy föl vagy mentve, hanem megengedett az, amit csinálsz. Ugye mindig az erősebbet mondanám. Ha meg is lenne engedve, akkor nem azt mondanám, hogy föl vagy mentve, hanem azt mondanám, hogy meg van engedve. Értitek? Nem van mindenki? Bőjt van, éhesek vagyunk, de azért itt vagytok? Oké. Okay. A kérdés az, hogy most úgy tűnik a Mishna magyarázatunkból, hogy ez a négy eset, ezt hiába úgy nevezzük, hogy patur, hogy föl van mentve, de igazából meg is van engedve. Oké? Okay? De a Talmud azt fogja kérdezni, tanultuk egy másik helyen, hogy a szombati törvények kapcsán bárhol az van írva, hogy patur, hogy föl van mentve, az nem azt jelenti, hogy föl van mentve és megengedett, hanem csak azt jelenti, hogy föl van mentve és tilos. Három kivétel van ez alól. Mi ez a három kivétel? Cédas cvi, a szarvas vadászat, Cédas nahos, a kígyó vadászat, és Mafis mursa, és a seb feltépése. Mi ez a három eset? Mind a három esetben arról beszélünk, hogy valamire azt mondja a Talmud, hogy patur, hogy föl van mentve, de valójában azt gondolta, hogy mutar, hogy eleve nem csak föl vagy mentve, hanem eleve szabad is, megengedett, amit csinálsz. Mi ez a három eset? Csak gyorsan vegyük végig. A Cédas cvi, amikor valaki a szarvasvadászat, az nem arról szól, hogy állunk a vadászlesen, és várjuk a szarvast. Azt mondja, hogy a Talmud van egy eset, képzeljük el, hogy de ez egyértelműen tilos állatra vadászni szombaton. Sőt, csapdába ejteni is tilos. Ha kirakok egy csapdát, hogy szombaton essen bele a nyúl, vagy a inkább szarvas, mert az kóse, az tilos. Mi van akkor, hogyha egyszer csak jön egy szarvas, és bemegy a házamba? És én leülök a ház elé, ajtaja elé. Akkor ez tilos. Miért? Az, hogy leültem a ház ajtaja elé, ezzel aktívan én csapdába ejtettem a szarvast. De mi van akkor, mellém ül a Péter? A Péter csinál valami rosszat? Nem. A Péter az patur. És nem csak patur, hanem mutar. Nem csak fel van mentve, hanem eleve meg van engedve, hogy odaüljön mellém. Sőt, ha én leült mellém a Péter, a szarvas már benn van a nappaliban, leült mellém a Péter, és én pedig fölállok, és elmegyek. Péter maradhat? Péter maradhat, mert amikor leült, akkor nem csinált semmi rosszat, mert én már ott ültem. Nem miatta nem jött ki a szarvas, hanem miatta. És ez az az eset, amikor a rabbik azt mondták, patur, de úgy értették, hogy mutar. Úgy értették, hogy meg is van engedve. Egyes eset. Kettes eset. Cédás nahas. Tilos egy állatot csapdába ejteni szombaton. Mi van akkor, hogyha egy állatot nem azért ejtek csapdába szombaton, mert szeretném az állatot, hanem mert nem szeretném, hogy bántson az állat. Szóval nem a csapdába ejtésért csinálom, amit csinálok, hanem azért, mert valamit meg akarok előzni, hogy bántson engem. Amikor kígyót csapdába ejtek, nem a kígyót akarom megenni, mint hogyha a szarvast ejtem csapdába, akkor ez ugyancsak patur, azt mondták a rabbi, fel vagy mentve, de úgy értették, hogy eleve megengedett. Most különben általában mondjuk Budapesten viszonylag ritka, hogy kígyókat ejtünk csapdába, de az nem ritka, hogy mondjuk van egy darázs, és akkor rárakunk egy poharat a nappaliban, azért, hogy ne bántson minket a darázs. Az ugyanaz, mint hogyha egy kígyót ejtenénk csapdába. Nem azért ejtem csapdába, a darázsat meg akarom enni, hanem azért, mert nem akar, hogy a darázs megegyen engem. Akkor ebben az esetben ugyancsak azt mondták a rabbik, ez is patur, föl van mentve, de igazából nem csak föl van mentve, hanem eleve megengedett. Ez volt a kettes eset. Hármas eset, Mephis Mursa. Ha van egy seb, ami teli van gennyel, és ki akarom fakasztani a sebet, akkor amikor vágni magamon egy sebet, szombaton tilos. De hogyha ezt csak azért vágom, hogy kijöjjön a genny, akkor az megengedett. És a rabbik mind a három esetben azt a kifejezést használták, hogy patur, hogy fölmentett, de kivételesen úgy értették, hogy eleve meg van engedve. És mit tanulunk? Hogy ez egyetlen három olyan eset, ahol hiába azt a kifejezést használják, hogy patur, hogy fölmentett, úgy értették, hogy meg van engedve. Akkor miért mondod azt, hogy ez a négy eset is olyan, ahol a patur, a fölmentett azt jelenti, hogy eleve meg van engedve. Amikor kifejezetten tanultuk, hogy ez csak abban a három esetben igaz, hogy azt mondták, hogy patur, és mégis azt jelentette, hogy mutar. Azt mondták, hogy föl van mentve, és mégis azt jelentette, hogy eleve meg van engedve. Értitek a kérdést? Mi erre a válasz? Szóval van egy különbség. Ez a három eset, amit említettünk, ott aktívan csinálsz valamit. És ennek ellenére, amikor a rabbik azt mondták, hogy patur, hogy föl van mentve, úgy értették, hogy mutar, hogy eleve megengedett. És ebben az a hidus, az a különlegesség, hogy hiába vagy aktív, mégis a fölmentés, az nem csak fölmentés, azt jelenti, hogy eleve megengedett. De olyan eset, amiben te nem vagy aktív, és eleve megengedett, mert nem vagy aktív, mint amikor a szegény ember csak áll, és a gazdag beleteszi a kezébe a kenyeret, akkor az ilyenből nagyon sok van, mondja a Talmud, ami patur és mutar, ami azt mondták, hogy fel vagy mentve, de valójában úgy értették, hogy eleve meg van engedve. Oké? Ez igazából egy zárójel volt, tehát valaki nem tudta teljesen követni az a dolognak a menete szempontjából nem lényeges. De akkor most csak gyorsan ezt felolvassuk a szövegbe. Ki iszikle Shmuel turedek avid maise, Shmuel azért emelte ki ezt a három esetet, a szarvast, a kígyót és a sebet, mert ebben a három esetben aktív az illető, és ennek ellenére a patur, az, hogy föl van mentve, az valójában azt jelenti, hogy eleve meg van neki engedve. Turede löjkaj, avid májszeik a túl, de olyan, amiben semmit nem csinálok, és a rabbik azt mondták, hogy patur, de úgy értették, hogy mutar, azt mondták, hogy föl vagyok mentve, és valójában úgy értették, hogy eleve meg van engedve, ebből nagyon sok van. Oké. Akkor ezt értjük. Rendben van, akkor lezártuk azt, hogy miért mi volt az eredendő kérdés. Miért 8-ról beszél a misa, és nem 12-ről, mire ellenkérdésben az volt, miért mondod, hogy 12, miért nem 16-ról? Megértettük, hogy miért nem 16-ról, le van zárva. Térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Miért 8-ról beszél a misa, és miért nem 12-ről? Velünk vagytok? Oké. Most jön a válasz. Miért? Mert van valami, ugye még egyszer, mi a kérdés? A misna azt mondta, ebben a négy esetben, aki a munkát végezte, föl is emelt, és le is rakott, az chájav. Az köteles. Büntetésre köteles. Ebben a négy esetben azt mondta, hogy nem köteles, de mégis tilos. Kérdezi a Talmud, miért csak ezt a négy esetet említi a Misna, miért nem említi ezt a négy esetet is, ami elvileg ugyanaz a kategória. Mind a két fél a munka felét csinálja. Oké? Okay? Mindenki érti, vagy esetleg még egyszer? Oké. Okay. Azt fogja mondani a Talmud, különbség van e között a négy eset, és e között a négy eset között. A dolognak a logikája szempontjából. Mi a különbség? Mit mondunk? Hogy ezekben az esetekben a rabbik, ezekben az esetekben a Tóra nem teszi kötelessé az embert, mert a munkának csak a felét végezted el, de a rabbik mégis megtiltották. Azt mondja mondani a Talmud, a rabbik csak ezt a négy esetet tiltották meg, és nem ezt a négy esetet. Pedig elvileg ugyanaz, ugyanúgy a munka felét végezted. De van egy különbség. E között a négy eset között, és e között a négy eset között, ami miatt ezt a négy esetet megtiltották a rabbik, és ezt a négy esetet nem tiltották meg a rabbik. Mi a különbség? Na, aki ezt tudja, az három hamantáskát
elkezdett. Elkezdett munkának a folytatását csinálja.
Melyikben?
Hát a pirosban.
Gratulálok, tapsoljuk meg. Nagyon jó. A feketékben azért tiltották meg a rabbik, mert ő az, aki a munkát elkezdte. A pirosban ő csak folytatta a munkát. Majdnem ez a válasz, nem 100%-osan. Igazából az a kérdés, mert nézd meg mondjuk például abban az esetben, amikor a gazdag kivisz. Amikor a gazdag kivisz, akkor ő kezdte el a munkát. Ő az, aki fölemeli, és a szegény fogja tőle átvenni. De azt nézd meg, hogy nézzétek meg, milyen furcsán van. A gazdag kivisz hol? Úgyhogy kint adja át. Vagy a gazdag bevisz hol? Úgyhogy kint veszi át. Mi a kérdés?
Mind a két helyszínen.
Az a kérdés, hogy ha én itt fölemelek valamit, és te benyúlsz és elveszed tőlem, én mi rosszat csináltam? A lakásomban fölemeltem valamit. Te csináltál rosszat, mert te nyúltál át hozzám. Ugyanígy fordítva, ha én fölemelem és kirakom, akkor én vagyok a nagyobb hunyó, mert én vagyok az, aki átvittem a másik státuszú területre. Mind a négy eset olyan, hogy mind a négy esetben nem egyszerűen a munka felét végzem, hanem én vagyok az, aki átnyúlok a másik területre. És ezért a rabbik ezt megtiltották. Azt mondták, hogy azzal, hogy te átnyúlsz a másik területre, ezzel már majdnem, mint az egész munkát végezted volna.
A háromnegyeden megvan abban.
Igen.
A felemelés egyik szint, másik szint.
Nagyon jó. Szerintem a háromnegyedről beszélünk. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a munka egyik felét elvégeztem, arról van szó, hogy én vagyok, aki a másik területre átnyúltam, vagy benyúltam, vagy kiraktam. Azt mondja, hogy én vagyok az, aki még egy plusz dolgot elvégeztem a munkában. És ezért ezt a négy esetet megtiltották a rabbit, de azt a négy esetet, amikor én hiába vagyok kezdeményező, de nem nyúltam át, azt a négy esetet nem tiltották meg a rabbit. Oké, most közben... Oké. Mindenki érti, hogy van esetleg kérdés? Ezt mindig elkeserik. Hál' Isten!
Ami pont a határterület fölött veszte. Nem benyúl, nem kiad.
Hanem pont a határon.
Pont a határon veszte.
Ez egy filozófiai kérdés. De köszönöm szépen. A kérdés az igazából filozófiailag úgy fordítható le, hogy két területnek a határa az elfoglal-e helyet, vagy sem. Vagy az egy... A határ maga, Magyarország és Ausztria határa, az egy, annak van saját területe a határnak, vagy az egy terület nélküli vonal?
Senki föl.
Nem is, hogy senki föl, ez egy vonal, aminek nincs saját területe. A vonalat az képzi, hogy összeért a két terület, vagy a vonalnak magának van. Ez különben filozófiailag az évfél kapcsán, az idő, évfél kapcsán valóban fölmerül, egyszer írtam erről egy kisebb diskurzust, hogy amikor Mózes azt mondta, hogy évfél körül fog lecsapni az első szülöttek halála, akkor van egy olyan filozófiai magyarázat, azt mondta, hogy évfél körül, mert az évfél maga az nem egy entitás. Az évfél az egy olyan pillanat, de időtáv nélküli pillanat, ami elválasztja az évfél előtti utolsó pillanatot, az évfél utáni következő első pillanattól, de most ebben nem szeretnék belebonyolódni, de a kérdés mindenképpen nagyon jó, ezt a variációt nem veti föl itt egyelőre a Talmud. Gabó, egy kicsit átnél tudsz menni, ki kitakarod a többieket. Igen. How can you making it more complicated, but it's true. Igen, hogyha itt van egy, a menni azt jelenti fel, hogy ha arról beszélünk, hogy van egy fal, akkor a fal maga az minek számít? A fal, ami elválasztja a magánterületet a közterületől. Később fogunk tanulni egy olyan terület, aminek nincsen 4x4 alapterületű, 4 ökölnyi alapterülete, az, és magasabb, mint 10 tefach, magasabb, mint 10 ököl, az egy makam túr, az egy senki földje, az se nem közterület, se nem magánterület. Oké. Okay. Bárhogy is legyen, ez még csak a bemelegítés volt, úgyhogy kitartást kérek mindenkitől. Laci már megy is, neki ez elég volt. Felháborodott. Oké. Okay. Bármi is legyen, mit látunk ebből az egészből, hogy egy munka, egy szombati munka akkor számít munkának, ha valaki egyedül csinálta végig. Ha ketten csinálták, akkor az nem munka. Kérdezi a Talmud, snéjem tudim, a mindketten föl vannak mentve, de ha isz a vidam a lachabenájú, hogyan lehetséges ez, amikor gyakorlatban a munka elvégződött a kettőjük által. Miért van ez így? Tányi Rabbi Jaj, mert Rabbi azt tanította, mám harc bász, ha isz ez kulab la isz, mi szasza. Azt tanuljuk Mózes 3. könyvében az a megfogalmazás, a nép fiai közül, amikor elvégzi egyes számban, elvégzi a munkát, és nem elvégzik. Innen tudjuk, hogy szombaton a ketten végezték a munkát közösen, akkor az nem számít munkavégzésnek. Jachid vassza isza, snájva vassza isza, tudni, de ha ketten végezték, akkor föl vannak mentve. Itt már nem jamarab hiabar gádja. Gamdom, nizrakam, piha, murva, amruba, vassza isza, jachid, sassza, hája, snájva, sassza, tudni. Ha valaki egyedül csinálta, akkor köteles. Ha ketten csinálták, akkor föl vannak mentve. Miért? Mert a munkavégzés, akkor munkavégzésre egyedül csinálod az elejétől végig.
És igaz, tehát hogyha bejön a szegény ember, ketten együtt megfogják fent a cuccot, és ketten sétálnak ki vele, akkor mi van?
Nagyon jó kérdés. A kérdés tehát az, hogyha ketten emelik föl, és ketten viszik a bőröndöt, akkor közösen csinálták a munkát. Én csak feltételezem, hogyha egy olyan bőröndről van szó, amit mindketten külön-külön is elbírnának, akkor nem arról van szó, hogy ketten végezték el együttműködésben a munkát, hanem azt jelenti, hogy mind a ketten elvégezték a munkát. Ugye, érted a különbséget? Viszont, hogyha egy olyan bőröndről beszélünk, amit egyedül nem tudott volna felemelni, akkor lehet, hogy igazad van. Az már, amikor ketten végzik a munkát.
És most, ha a bőröndben van, mi van, ha a kurulós is nem emelik fel, hanem
ki arról ez egy külön téma, hogy lesz szó. Hogyha valamit átdobok, vagy átgurítok egyik tetve a másikra, akkor mi a helyzet? De még előtte lesz más téma is. Erről most a követ, miről beszél a Talmud? Bominé Ráv mi Rebi, azt kérdezte Ráv Rebitől. Hittinoi ha vére, öjjönöm máskémba, hogy szíjön a hucmába. Kidesz gufajká, kidesz hafic, mi könyvida, mi hájv dilma, hogy dilma loj. Azt kérdezik tőle, mi a helyzet, akkor én itt állok? És rám raknak egy tollat. És én átsétálok. De egyik területre a másikra, magyarul, ha a zsebemben van valami. És kisétálok a magánterületre, a közterületre. Mit mondtunk? Mikortól hájov? A vitel, ha fölemeltem és leraktam. Amikor én lépek, akkor felemelem a lábamat, akkor az fölemelés és lerakás, vagy nem? Értitek a kérdést? Azt mondta erre neki Rebi, hájov. Igen, az köteles, az hájov. Az fölemelésnek és lerakásnak számít. Miért? De én a dojmele jadoj. És nem hasonlít a kézhez. Mert a kéznél mit tanultunk? Ha én fölemelek valamit a kezemben, és csak ennyit csinálok, még mielőtt a Péter elvenné tőlem, akkor még nincs semmi? Vagy még mielőtt leraktám a Péter kezébe, akkor még nincs semmi? Még nem követtem el bűnt? Akkor kezdődik a probléma, a Péter elvette tőlem, vagy még nagyobb probléma, leraktam a Péter kezébe? Akkor mit látok, hogy a kéz, hogy mozog a közterület és a magánterület között, az nem probléma. A test, ha mozog, és a testem van rajta valami, az probléma. Miért? Mi a különbség a kéz és a test között? Hogy a test az ott nyugszik a földön, a kéz az nem nyugszik a földön. Értitek a... Oké? Okay. My time of gufoinájach, a testem az nyugszik, nyugszik a földön. Jogai lajnájach, de a kezem az nem nyugszik a földön. Amelyre pchial rá, bár pachti, noja minilakkal, kik azt hír ebbiben, ha me szekta, nőt a sár szekta hriszi. Amikor ugye ezt a kérdést, ezt Ráv tette föl Rebinek, és erre odaszólt neki a Pchia Rávnak, és azt mondta, nem megmondtam neked, hogy amikor Rebi egy másik témában tanít, akkor ne kérdezz tőle egy harmadik témában. Miért? Mert Dilma Lajadájté, lehet, hogy nem annyira koncentrál erre a harmadik témára, és hibásan fog válaszolni neked. De én láb, de Rebi Gávra Rábahu, ha nem lenne ilyen nagy ember ez a Rebi, akkor most szégyenbe hoztad volna, de mi sánulak sinulj, de láb sinuljó. Olyasmit tanított volna neked, ami nem igaz. Hásta mihaz sápir mi sánulak, de most, az egyszer, hiába te hibát követtél el, és bekérdeztél, akkor is, amikor nem kellett volna, végül is jól tanított, jó választ adott neked Rebi, de tánja, mert ezt konkrétan tanuljuk. Hajott taun, a jöjjönöm máskin, mi bajdjon. Azt mondtuk, ha valakinek a hátán van étel, ital, még a szombat bejövetele előtt, vagy cian le chutz misrach a séha, és kilép vele a közterületre, onnantól, miután besötétedett, tehát az előbbi eset, akkor hájom le fisse, én a daimeli odaj, akkor köteles, ez tilos, mert nem olyan a test, mint a kéz. Oké? Okay? Stimmel? Tehát magyarul, ha valami a zsebemben van, vagy a hátizsákon van, vagy itt tudom én, az ugyanolyan vitelnek számít, mert minden alkalom, amikor a testemmel lépek, akkor olyan, mintha leraktam volna. Oké? Okay? Most a következő kérdés fog fölmerülni. Amar Abaye, Pshita li, Yada is el adam, Eine leikrisus a rabbi, Eine leikrisus a jachin. A kérdésem a következő hozzátok. Ebből a misnából mit mondtunk? Van közterület, és van magánterület. Van még két külön státuszú terület, de arra most egyébként nem beszélünk. Közterület, magánterület. A kéz, ami kilóg a... Mindegy, hogy hol, egy kinyújtott kéz. Olyan kicsit most bebonyolultam. Elnézést. Igen. Egy kinyújtott kéz, ami átlóg egy másik területre. Az a kéz, az milyen státuszú terület? Értitek a kérdést?
Igen. Ugyanaz, amelyiken állok.
Az, amelyik fölött van.
Nem, amelyiken állok.
Vagy az, amelyiken állok?
Szerintem az.
No, szerintetek mely?
Amelyiken állok.
Amelyiken állok? Biztos?
Hogyha amelyiken állok, akkor ennek az egésznek nincs értelme.
Nagyon jó, tapsoljuk meg a fejét! Igaza van? Mert akkor, amikor... Állj föl! Ha én vagyok a gazda, és én kinyújtam a kezem, és tedd bele a kezembe, akkor itt már ő megtette volna a bűnt. Mert ő belerakta egy magánterületbe a tollat. Hiába a kezem a közterület fölött van, de ha a kezem az mindig azután megy, ahol állok, akkor a kezem itt is magánterületnek számít. És ő belerakta a magánterületbe. Tehát akkor a kezem nem magánterület, hiába a magánterületen állok. És akkor a kérdés az, hogy a kezem esetleg közterület. A kezem esetleg közterület, akkor itt így állok. Akazán nincs gond. Igen, de akkor ez azt is jelenteni, hogy te, amikor közösen csináljuk, és én elveszem tőled, akkor te semmit nem csináltál, mert nem te voltál az, aki a közterületen fölemelted, hanem én voltam, aki a kezemmel a kezemről fölemeltem, érted? És én azt mondja a Bájer, hogy ezért a kezem se nem közterület, sem foglalja helyet, se nem közterület, se nem magánterület.
És mi van akkor, ha úgy állunk, hogy a lábam fel a közterületen, van a másik lábam a...
magánterületen. Az egy másik kérdés. Most már még nem fejeztük ezt be, egyelőre maradjunk ennél a kérdésnél. Akkor a kérdés a következő. Azt mondja a Báje, a kezem az se nem magánterület, se nem közterület. Most el is magyarázza, hogy miért. Kérdezsúsz a rábim lej dámja mi adai, de Ani. Az, hogy a kezem nem számít közterületnek, azt a szegény kezéből tudjuk. Miért? Mert azt látjuk, hogy amikor a szegény átnyúlik a közterületről a magánterületre, amikor a szegény átnyúlik a közterületre a magánterületre, és átnyúlik, és én elveszem tőle, akkor én nem vagyok köteles hájok, pedig hogyha az ő keze közterületnek számítana, a test után menne, és közterületnek számítana, akkor hájok lennék, mert a közterületről vettem el. Értitek? Ezért nem közterület. É a kéz. Krisuszai Achidlai dámja, és nem is magánterület, az pedig a gazdag ember kezéből tudom, ugyanebből fordítva, ő veszi el tőlem. Oké? Mert akkor ha magánterület lenne a kezem a testem után lenne, és magánterület lenne, akkor ő, amikor elvette tőlem, akkor fölemelte a magánterületre, és lerakta a közterületem.
Köszönöm.
Akkor eddig ez stimmel. A kérdés most a következő. Boa, báje, jod, és ladom, máus, te aszeke, kármelis. Mikán szóra, bonelá, dunegá, bejaj, laj. Hú. Mit mondtunk? Alapból van két terület. Közterület, magánterület. Ez úgy hívjuk, hogy a sút hajahid. Resút arabim. De van egy harmadik terület is, és egy negyedik terület is. A harmadik terület az a makomptúr, a felmentett terület, ami se nem ez, se nem az. És van egy terület, amit úgy hívunk, hogy kármelit. Kármelit az rabbinikus közterület. Az olyan közterület, ami elvileg a tórai feltételeknek nem felel meg, de a rabbik mégis közterületnek nevezték ki. Például nem megy keresztül rajta 600 ezer ember, és mondjuk itt a Lajos utca. Miért nevezzük kármelitnek? Az már kármelit az azt jelenti, hogy szőlős. Az ember a szőlősébe nem mennek 600 ezer ember, de még sincs körbe kerítve egy 10 tefák magas kerítéssel, tehát akkor nem felel meg a magánterületnek sem. És ez egy középső állapot lenne, igazából egy makomptúr lenne, de a rabbik ezt elnevezték közterületnek. Most a kérdés az az. Megállapodtunk, hogy az ember keze se nem közterület, se nem magánterület. Az ember keze, amit átnyújt egy másik területre, ugye? Kérdés az az, hogy a rabbik hozva kell egy olyan szigorítást, hogy az ember, aki átnyújt, mégis a kezében van valami, és átnyújt a másik területre, a keze legyen kármelit. Te előre megmondod, biztos nem használjuk. Mit jelentene ez? Ha én itt állok a magánterületen, a kezemben van valami, és átnyúlok és a másik területre, és a kezemet kármelitnek hívják, akkor most mi van? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem tudom visszahúzni a kezemet. Egész szombaton így kell állnom. Miért? De ha visszahúzom a kezemet, akkor a kármelitből a magánterületben húztam azt, ami a kezemben van, és akkor ezzel megszegtem a rabbiknak a parancsát. Ez a kérdés. Ez a kéz. Ez kármelit vagy sem? Erről lesz szó a hátrálevő 10 percben. Tasmá, ha iszai adaim leja pérös mércián lehúc, tanikáda asszorák zira, Tani, de mutalák zira. Máj lábe, ha mi flik, de más szóval, kármely szóval, más szóval, de mi kármely szóval. Azt mondja, van egy konkrét brájta. A brájta a következőt mondja. Valakinek a keze tele volt gyümölcsel, és kirakta a kezét a magánterületről a közterületre, akkor két vélemény van. Az egyik tána szerint, az egyik mester szerint tilos visszavenni a kezét, és úgy kell maradnia. A másik tána szerint, a másik mester szerint szabad visszavenni a kezét. Akkor valószínűleg ez a vitájuk nyilván erről szól, hogy a kéz az kármelit vagy nem kármelit. Azt mondja, Talmud Lohi. Nem, nem biztos, hogy erről van szó. De kulálme kármelit darja. Valójában lehet, hogy mindketten azt mondják, hogy kármelit, vagy löj kásja, kállem máta mászvalat fachim, kállem májna mászvalat fachim. Oké. Bonyolódik egy kicsit. Igen.
Ha ez az eset van, akkor abban hol van a lépés, meg a lehetés.
Hogy?
Hát, ha csak kiteszem a kezemet a gyümölcsökkel, de nem léptem, nem tettem le.
Igen.
Akkor ugye a cipelésnek az a feltétele, hogy lépjek, meg lepényem.
Nem lépjek, fölemeljek és lepényem. De pontosan erről lenne szó. Amikor én itt megfogtam, az a fölemelés, amikor kiraktam, akkor a Tóra szerint nem csináltam semmi rosszat, de a rabbik esetleg azt mondják, hogy ebben a percben a kezem az egy kármelit, és az akkor olyan, mintha az a dolog egy kármelit lett volna rátéve. Szóval visszahozom, akkor megint fölemelném, és megint behozom. Érted? Maga az, hogy a státusza a kezemnek megváltozott, az, hogy kármelit lett belőle, akkor ez olyan, mintha közben rá is raktam volna. Oké?
Okay. És
megbillentem,
és leesik.
Hát, egy pillanat, még. Oké. Van egy, azt mondtuk, hogy van egy olyan fogalom, hogy makom ptur. Most lehet, egy kicsit tovább fog tartani majd, mint egy óra, azt már előre látom. Van egy olyan fogalom, hogy makom ptur. Fölmentett hely. Mi számít fölmentett helynek? Például, hogyha van egy kis terület, aminek nincs 4x4-es alapterülete. Mondjuk egy oszlop. Egy oszlop a közterületen, annak a teteje az makom ptur. Ha arra rádobtam valamit a magánterületről, akkor az nem követtem el bűnt, mert az makom ptur, fölmentett terület. És a következő a kérdés. Itt van egy Reshut Harabim, egy közterület. Azt mondják a rabik, a közterület földjéhez közel 10 tefach, tehát 80 centi magasan, az olyan, mintha a közterület lenne. 10 tefach fölött, az makom ptur. Mondjuk vegyünk egy példát. Ha van egy oszlop, ami 50 centi magasan magas, akkor az olyan, mintha egybe lenne a közterülettel, hiába egy ki, ez nem emelkedik még ki a területből. És ezért az közterületnek számít. 10 tefach fölött az makom ptur, az felmentett hely. Oké? Okay? Azt mondja itt a Talmud. Lehet, hogy amikor arról azt mondta a Brájta, hogyha valaki kivitte a kezét és teli volt gyümölcsel, akkor tilos visszahúzni a kezét. Egy másik meg azt mondta, hogy szabad visszahúzni a kezét. Az nem azért volt, mert vitatkoztak, hanem azért volt, mert az egyik arról beszélt, hogy 10 tefach alatt rakta ki a kezét, a másik azt mondta, hogy 10 tefach fölött rakta ki a kezét. Mivel 10 tefach alatt az közterületnek számít, ezért a rabbik azt mondták, hogy ne húzza vissza a kezét, mert azzal olyan, mint hogyha a közterületre újra visszahozta volna a magánterületre. Viszont a 10 tefach fölött már senki nem foglalkozik vele, mert az már nem része a közterületnek, és ezért onnan mindenki megengedi, hogy visszahúzza a kezét. Oké? Okay? Azt mondja erre a Talmud, mi ebbe a logika? Nem, bocsánat. Még nem mondja ezt a Talmud. Oké? Okay? Ez az egyik válasz. Hogy miért van az, hogy az egyik ember azt mondja, hogy tilos visszahúzni a kezét, a másik azt mondja, hogy szabad visszahúzni a kezét, ez azért van, mert az egyik arról beszél, hogy 10 tefach alatt, a másik azt mondja, hogy 10 tefach fölött ment ki a kezét. Egy másik variáció. Kámi beajdjaim, kámi se haseiha. Mikor raktam ki a kezem? Az lehet, hogy arról szól valójában a vita, nem is egy vita, hanem csak egy más esetről van szó. Az egyik, nem az, és nem az az eset különbözőségének az oka, hogy tisztefak alatt, tisztefak fölött, hanem az az esetnek a különbözősége, hogy az egyik esetben még nappal raktam ki a kezem, tehát ami a fölemelést, a munka első felét, azt még nappal csináltam, a másik esetben pedig este, már beeste lett, amikor kiraktam a kezem. Ugye? Most. És amikor nappal raktam ki a kezem, mibe olyan, de is sadilei, loj asszeli dírkájú hátosz, niszkunen rabonon. És ezért a rabbik, amikor kiraktam a kezemet nappal, akkor szigorúbban jártak el, és azt mondták, hogy nem vehetem vissza a kezemet, de amikor este raktam ki a kezemet, akkor azt mondták, hogy akkor nem jártak el szigorúan, és nem mondták azt, hogy nem vehetem vissza a kezemet.
De nappal akkor mikor még a szombatban jövetem?
Igen, péntek délután.
De hát ez akkor világosban, akkor még akkor visszaveszem, és nappal van, akkor miért nevetném vissza, akkor még így szombat?
Hogy?
Hát ha világosban kirakom, akkor még nincs szombat. Nem, nem. Miért nem vennél vissza?
Mert amikor visszavennél, akkor már szombat van.
Akkor viszont még már sötét van?
Igen.
Akkor viszont
lehet. Oké, a következő, akkor elmagyarázom, hogy mi a... Ha én nappal rakom ki, miről két eset lehetség? A két eset az következőképp néz ki. Az egyik esetben nappal emeltem föl, és kiraktam a kezem, és most már ups, sötét van. Ez egyik eset. A másik eset, már sötét volt, amikor felemeltem és kiraktam a kezem. Akkor abban az esetben, amikor nappal raktam ki a kezem, amikor nappal emeltem fel, és raktam ki a kezem, akkor a rabbik azt mondták, hogy ilyenkor ne húzzam vissza a kezem. Miért? Mert ha legrosszabb esetben nem húzom vissza a kezem, legrosszabb esetben elejtem, akkor sem történik olyan nagy baj, mert a felemelés nappal történt. És a lerakás viszont estelés után. A másik esetben, amikor este volt már péntek este volt, amikor fölemeltem, és kiraktam a kezem, akkor addig azt mondták, nem húzzam vissza a kezem, mert akkor addig azt mondták, hogy visszahúzhatom a kezem, mert ez még mindig jobb, mint hogyha nem bírom tovább tartani, és elejtem, és akkor viszont köteles vagyok, mert a hája vagyok, mert a fölemelést is már szombaton csináltam. Oké? Okay? Mondtam, hogy fog bonyolódni, és még nincs vége. A Talmud azt mondja, igen, pont fordított kéne, hogy legyen a logika. Azt kéne legyen a logika, hogy amikor fölemeltem nappal és kiraktam, nem akkor kéne megbüntessenek az, hogy nem húzhatom vissza a kezem, hanem miért? Mert végül is a felét a munkának azt még pénteken végeztem, hanem pont akkor kéne, hogy megbüntessenek, hogy nem húzhassam vissza a kezem, amikor már szombat volt, amikor felemeltem. De akkor, hogy a Talmud nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy pont akkor tilos visszahúzni a kezem, amikor nappal emeltem föl. Mert legrosszabb esetre el fogom ejteni, de akkor sincs semmi, mert a felemelés az nappal történt. Ebből azt látom, hogy abban az esetben, amikor a rabbik valamit megtiltottak, azért, hogy egy tórai parancsot védjenek, ez abban az esetben is tartották magukat ehhez, hogyha a tórai parancs esetleg megszegésre kerül. Tudom, hogy nem volt követhető az, amit mondtam, de majd visszanézitek a Facebookon. Én követtem, az a lényeg. De tényleg követtem, csak ezt most, igen.
Akkor is csak fél munkának minősül, ha közben jön a sábesz.
Mi minősül fél munkának? Mi minősül fél munkának?
Az, hogy kiraktam a karomat valamivel.
Az, hogy kiraktad a kezdjük, tisztázzuk. Az, hogy kiraktad a karodat, az a tóra szerint nem minősül egyáltalán
a munkának. Ha a sábesz előtt kezdtem el csinálni, és közben jön a sábesz, akkor fél munka.
Ha elejtenéd, akkor fél munka. Ha nem ejted el, akkor egyáltalán nincs munka. A kérdés az, hogy a rabbik megtiltották-e, annak ellenére, hogy egyáltalán nincs munka. Oké. Okay. Még egy 5 percet kérek. Ennek az utolsó esetnek, az utolsó variációnak a kapcsán felmerül ez egy elvi kérdés. Az elvi kérdés a következőképp néz ki. Szombaton tilos sütni, kenyeret sütni. Tilos sütni, főzni. Mikor számít valami sütésnek? Akkor, ha mondjuk fogok egy tésztát, és a tésztából ehető kenyér lesz. Most a rabbik azt mondták, hogy a rabbik különböző ilyen extra elővigyázatossági szabályokat hoztak. Például, ha én föltapasztok egy... Például, ha már föl van tapasztva mondjuk péntek előtt, péntek délután föltapasztottak, tudját, nem tudom, hogy Pék úr majd segít nekünk mostanában, szerintem így van, de a közel-keleten ezeket a pitákat úgy csinálják, hogy rátapasztják a kemence oldalára. Most ha a tapasztás az péntek délután történt, és szombatra már megsült a kenyér, szabad-e lirdot et a pát, lekaparni a kenyeret a sütő oldaláról? Azonnal essen le, de nem esik le, akkor mi van? Azt mondták, a rabbik nem szabad. Miért? Ne végezzek egy olyan munkát, ami hasonlít a kenyérsütéshez, hogy nehogy az egész kenyérsütést végigcsináljam szombaton. Oké? Okay? Tehát a péntek délután mondjuk föltapasztották a kenyeret, és a jövő péntek este ne kapargassam le a kenyeret a kemence faláról, hogy ez egy elővigyázatossági törvény.
Egy
másik kérdés, ott nem kapartál semmit?
Hát nem, de...
A sóletet úgy lehet berakni a kemencém, és úgy lehet tűzre rakni, hogy már teljesen megfőtt szombat előtt. Félfőtten nem szabad felrakni. Hogy?
Nem úgy van, hogyha kétharmadig elkészítettem.
Oké, okay, ez már a részre, igaz. Michael Bendrussai. Szóval, ha a Bendrussai, aki egy bandita volt, ő megenné, szóval, aki gyorsan eszik, az ne, ez a kétharmadik kell, hogy megfőjön, de ehető kell, hogy legyen. Most a sort tegyük félre. A rabbik azt mondták, van egy iszul, nyíldős össze pász, tilos kapartni a kemence faláról a kenyeret. Kérdés az, azt kérdezte Rav Bibi Barabáje, mi van akkor, hogyha én föltapasztottam szombaton egy kenyeret, és azt mondta, uppa, eszembe jut, hogy tilos szombaton kenyeret sütni. Akkor most mi van? Ha hagyom, hogy a kenyér ott maradjon, akkor befejeződik a munka, és egy tórai tilalmat szegek meg azzal, hogy hagyom, hogy ott legyen a kenyér, és megsül a kenyér. Viszont a rabbik megtiltották, hogy kaparjam a kenyeret. Akkor a kérdés az, hogy az a tilalom, amit csak azért hoztak, hogy megvédjék a tórai tilalmat, ugye azért mondták, hogy ne kaparjam a kenyeret szombaton, hogy nehogy kenyeret süssek szombaton. Ez a tilalom, ez a rabbinikus tilalom áll-e akkor is, amikor éppen azzal, hogy tartom magam ehhez a rabbinikus tilalomhoz, ezzel fogom megszegni a tórai tilalmat. Értitek a kérdést? Azért hozták ezt az elővigyázatossági szabályt, hogy megvédjenek attól, hogy süssek. De most éppen azzal fogom a sütést megszegni, azzal fogok sütni szombaton, hogy nem kaparom le, hogy tartom magam a rabbinikus tilalomhoz, akkor most mit kell csinálni? Melyik kezembe harapjak? Ez volt a kérdése.
És mi van, ha fölhagyjuk és megverjük mi? Használhatatlanra sül? Tehát, hogy már ehetetlen lesz?
Hagyni, nem?
Igen, ott hagyjuk, megérjük, már nem ehető, és akkor már az
esetleg.
Hogy?
Hát, hogy nem kaparjuk le, hanem hagyjuk, hogy... Elég
jó, de közben megsült. Az, hogy utána használhatatlan vált, az minket nem érdekel. Közben te kenyeret sütöttél. Oké, okay. Most ezt a témát, ezt holnap fogjuk részletesebben kivesézni, de hogyan kapcsolódik ez a mi kérdésünkhöz? Mert ez tulajdonképpen ugyanaz a kérdés, mint ami a kezemet kiraktam. Amit kirakom a kezemet, és valóban a rabbik azt mondják, hogy nem húzhatom vissza, akkor... Mit? Még egyszer. Ha kirakom a kezemet, és igaz az, hogy a rabbik akkor mondták, hogy nem húzhatom vissza, amikor a felemelés az még péntek délután történt, de akkor, hogyha a felemelés az péntek este történt, akkor azt mondják, hogy nem húzhatom vissza a kezemet. Nem. Előfordítva. Ha igaz az, hogy a rabbik azt akkor mondták, hogy nem húzhatom vissza a kezemet. Nem. Már nem, csak másképp magam megfogalmazni. Ha úgy lett volna a magyarázat, hogy a rabbik azt mondták volna, hogy akkor nem húzhatom vissza a kezemet, hogyha nappal emeltem föl. Nem. Akkor nem húzhatom vissza a kezemet, amikor este emeltem föl. De akkor visszahúzhatom a kezemet, amikor nappal emeltem föl. Akkor választ kaptam volna a kenyérkaparás kérdésére is. Miért? Mert hogyha a rabbik azt mondták, hogyha este emeltem föl és raktam ki a kezemet, nem húzhatom vissza, az azt jelenti, hogy annak ellenére nem húzhatom vissza, hogy megvan az esélye annak, hogy egy tórai tilalmat megszegek azzal, hogy elejtem, mert nem bírom tovább tartani. És mégis azt mondták, hogy nem szabad visszahúzni a kezemet. Ugyanúgy, ahogy azt fogják mondani, hogy akkor se szabad lekaparni a kenyeret, hogyha nem kaparom le a kenyeret, akkor a kenyér meg fog sülni, és ezzel tórai tilalmat szegek meg. Viszont mivel nem így jött a magyarázat, hanem úgy jött a magyarázat, hogy akkor nem húzhatom vissza a kezemet, hogyha nappal emeltem föl, de ha este emeltem fel, akkor visszahúzhatom a kezemet. Miért? Mert hogyha este nem húzhatnám vissza a kezemet, akkor a végén leesne a kezemből, és megszegnék egy tórai tilalmat. Ebből azt látom, hogy Rav Diminek a válaszára, kérdésére választ találok, és igenis le lehet kaparni a kenyeret péntekes, le lehet kaparni a kenyeret, még mielőtt megsülne, mert a rabbik tilalma éppen, hogy vigyázz, vagy őrizködik a tórai tilalom fölött, a kenyérsütés tilalma fölött, és ebben az esetben, ha nem kaparnám le, akkor megsülne a kenyér és a tórai tilalmat szegnőnek. Köszönöm szépen mindenkinek! Have a beautiful day! Holnap reggel találkozunk!